Beszélgetés Péreli Zsuzsa goblen művésszel.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádióban Péreli Zsuzsa goblen művésznőt, Tolcsvai Nagy László zeneszerző feleségét, akinek november 11-én nyílt kiállítása a Római Magyar Akadémián. A megnyitón Sebestyén Márta énekelt, és a muzsikás együttes zenélt. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan jött létre ez a kiállítás.
Szerencsés módon a Magyar Akadémiától kaptam egy kiállítási meghívást, aminek azért nagyon örültem, mert egyetlen műtárgyam se járt még Olaszországba, és ez a fantasztikus terep, ez egy nagy falat nekem, hiszen ennyi fantasztikus, csodálatos régiség és a mi európai közös múltunk hatalmas darabja van itt, művészileg is, és ebben a közegben megjelenni az nagyon nagy feladat. Ezt a kiállítást megelőzte otthon egy életmű kiállítás, és annak az anyagából válogattam egy olyan fajta keresztmetszetet, ami olyan nézőközönségnek is mondhat valamit, aki egyáltalán nem tud rólam semmit, a műfajról se tudnak túl sokat. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen mélyugrás a részemről. Az anyag három teremben lett kiállítva, és volt egy koncepcióm az indulás és a megérkezéshez. Az indulás az valami mélyebb pontról történik, és a megérkezéshez szántam valami magasabbat, hogyha hangilag fejezhetem ki magamat.
És a három teremben ez a koncepció hogyan formálódik?
Amikor megérkezünk egy kiállítóterembe, akkor ha nem is tudatosul, de magunkkal hozzuk az utca zaját, a saját életünk zavaros voltát, rendezetlenségét, a füstöt, a motorberregést, a mentőautó szirénázását, és mindig szeretem, hogyha van egy ilyen átmeneti tér, ahol el lehet csendesedni, és a figyelem kitágulhat. Úgyhogy az első teremben a saját bánataim, szomorúságaim, és azt hiszem az olyan fajta szomorúság is, ami mindenkire vonatkozik, az fogadja a betérőt. Többek közt ott van egy nagy goblen, a tájkép 20. század vége, ami a minket körülvevő szellemi és fizikális szemét között egy kis táj, mint egy prés alatt ott van egy csíkban. A táj egy idealizált magyarországi táj, egy kis ház, a falusi ház zöld környezetben fasorral, és az azt körülvevő égi és földi kipufogó gáztól a gyerekeket mérgező különböző ilyen figurákig, a injekciós fecskendő, ami utal a kábítószerezésre, még Csicsolina képét is meg lehet benne találni. Soha nem gondoltam, hogy ez a darab eljön Olaszországba. Ezt én 91-ben szőttem, úgyhogy nem lehet rámondani, hogy aktuálisan tettem őt bele, de hát annak idején dúlt az ő ízlésromboló és erkölcsromboló nagy hatású tevékenysége. Hát aztán még van benne olyan is, hogy a gyerekjátéknak szánt kis műanyag kalasnyikov fegyver, és mindenféle, ami minket szennyez. De van a 1999 Húsvét című kép, ami a Jugoszlávia szétzuhanását okozó háború érdekes módon húsvétkor kezdődött. És ott egy Madonna szorítja magához a gyermeket, és a háttérben égő házak vannak. De nem akarom fokozni a rossz kedvet, mert azért ezek a goblenek ironikusak is. Tehát nem az van, hogy én még ráteszek a hátára annak valamit, aki bejön az utcáról. És aki itt végignézte ezt a termet, az beérkezik a középső terembe, és én ott igyekeztem olyan légkört teremteni a képeimmel, hogy elemelkedhessen a földtől, besétáljon a Himnusz című goblenembe, aminek talán, hogy itt Rómában vagyok, az lehet az érdekessége, hogy a Pompei utat szőttem meg a közepébe. Akkora hatással volt rám az az út, mert valahogy maga Pompei is, azt hiszem mindenkire, hogy tulajdonképpen az ember elpusztult, de az ember pozitív nyomai megmaradtak a művészet. És a művészet ott dalol és vidám, és él, és valami olyan fajta élet, új lenyomat maradott a művészet által, amitől úgy örök honvágyat érzek oda menni. Tudom, hogy nagyon szomorú hely, de nagyon vidám. Mindig valahogy együtt jár a két dolog, a nagy szomorúságot kiegészíti valamilyen ilyen önfelett szépség, ami ott van. Úgyhogy ez a Pompeji út, remélem, hogy ha nem is fizikálisan, de szellemileg rálépnek, és akkor egy picit végig sétálva a magyar hegyek, templomok, egyebek között egy ilyen kétrétegű égi élményben lehet részük, és aki úgy néhány lépést tesz lelkileg ezen a képen, arra ráborul a gótikus égboltozat, ami a képen látható. De vannak szabadabb képek is.
Majd a harmadik teremben átlépünk egy sokkal személyesebb tárgyak világába.
Igen, ott gyakorlatilag engem foglalkoztató személyesebb ügyek, egy kis vőfély, akkor a három nővér, aki a három grácia, utalhatok itt a Csehov három nővér darabjára, a színpadra, a valóságra, ahol a művészet és az emberek élete játszódik, egy pár égi függöny között. Úgyhogy ez is azért egy kicsit olyan kép, hogy át lehet sétálni egy picit a felhők közé. És ebben a teremben van a Santinella című goblen, ami technikájában is talán érdekes, mert az a fonal, amin a csontváza ennek a technikának, amire szövök, úgy hívják, hogy felvető fonal, az üresen van hagyva, és csak amit nagyon lényegesnek találtam, az szőttem be. És ott ül egy ilyen kereti, ősi lepelbe burkolózott nő, aki gyakorlatilag a hagyományok őrzője az én elképzelésem szerint. Ezért az a neve, költött név nincs ilyen, hogy Santinella, és ő őrzi a népi szövések emlékeit, ami érdekes módon Marokkótól, Afrikán keresztül, a inka szövetekig, de az erdélyi festékesig, színeiben és szövésmódjában teljesen azonos. Úgyhogy ez a világ népi szövését őrzi úgy, hogy az arca, a keze meg a lába, az pedig a legúribb szövésmóddal, a francia kárpit szövéssel van szőve. És az az érdekes, hogy tegnap a kiállításon ott volt a gaboni nagykövetné. Megkérdeztem, hogy van-e olyan goblen, ami megfogja valamennyire, és azt mondta, hogy ez a Santinella, és nem tud elszakadni tőle, mert hogy a ruházata az olyan, amit Gabonban is hordanak, és hogy tulajdonképpen ellenállásból hordják, már nem is nagyon kellene. Rettenetes érdekes volt. A másik kedvence a himnusz volt, amibe belesétált, ami azért nagyon-nagyon különleges élmény nekem, mert soha az életben nem tudnám meg, hogy a világ nagyon-nagyon más pontján élő embernek jelentheti-e valamennyire azt, amit nekem. És ezek szerint a himnusz az igen. A másikban meg a saját szövésükre is ismert, szóval ez egy csodálatos élmény volt.
Hogy lehet egy üzenetet közvetíteni a mai modern világban egy ilyen régmúlt időkbeli technikával, mint a goblen szövés?
A technikáról annyit, hogy a Jean Goblin nevű francia, ki a királyi udvar fonalfestője és szövőmestere találta föl ezt a technikát, és róla van elnevezve. Aztán Belgiumban is elterjedt a világon, ahol királyi családok voltak, mert annak idején ebben melegítették a kastélyokat, és a királyoknak voltak kedvenc goblenjeik, amit utazásuk során mindig magukkal vittek. Elkészítés módja pedig gyakorlatilag úgy nézett ki régen, hogy festőművész festett egy képet, mondjuk Rafael Rubens, és akkor ezt a képet egy kartonié, egy ilyen műszaki rajzba áttette. Értsük ezt olyan módon, hogy a színárnyalatokat számok jelezték, és akkor kikeverték a színeket nagyon sok vékony fonalból, ugyanúgy lehet keverni a színt, mint a festésnél különben, és akkor ez a megkevert szín, ez megkapta mondjuk a 425-ös számot. És a szövőmester, aki annak idején öltönyben szőttek, és csak férfiak, mindenki előtt 50 cm volt a szövőszéknél, egymás mellett ültek egy hosszú padon, mondjuk egy 4 méter hosszú goblent szőttek, akkor 8 férfi ült egymás mellett, gyönyörűen felöltözve, előttük a felvető fonal a szövőszéken. Ez a karton, ami a számokkal volt tele, egyébként nagyon artisztikus látvány maga a karton is, ez csak fekete-fehér volt, és maga a festmény, az pedig velük szembe, és a számot mindig beazonosították a festmény pontjaival. És ez gyakorlatilag ilyen körvonalrajz volt. Tehát három személy kellett ahhoz régen, hogy egy palikárpit elkészüljön. És ez egészen így ment a múlt század közepéig, amikor a művészet szabadabbá vált, tehát régen soha nem szőtt a művész. És nem sokan, de akkor elkezdtek egy páran így szőni is, megtanulni. A magyar Ferenczi Noémi, akinek kárpit tervei a Magyar Akadémián láthatók, ő azért megfestette előre a képet, de maga is szőtte. Nekem például olyan szerencsém volt, hogy a főiskolán a diplomamunkámat a Ferenczi Noémi maradék fonalaiból szőttem. Direkt azt találtam ki, volt egy hatalmas zsák, és azt találtam, hogy ilyen módon spirituálisan közöm legyen hozzá, hogy abból a kis maradékokból szőjem a 4 négyzetméteres komplementet. De visszatérve a technikára, én nem tudtam elképzelni azt, hogy más szője, amit csinálok. Úgyhogy megtanultam ezt a technikát, és egyszerűen beleszerelmesedtem. Szóval, egy bizonyos ideig nem szövök, akkor úgy érzem, hogy csonka az életem. Honvágyam van a szövőszékhez, viszont csak akkor szövök. Tehát azért nem szövök, hogy valami szép kis dolog legyen, csak akkor szövök, hogyha bennem megélelődik valami nagyon. Valamit megint mondani akarok, és annyira akarom mondani, hogy már éjjel nem is tudok aludni. És akkor ezt lerajzolom egy kis fecni papírra. A színek bennem élnek, tehát nincs színes támaszkodás. Rajzolok egy eredeti méretű kontúrrajzot, azt fölteszem a szövőszékre, de csak fekete-fehér, és annyira erősen élnek bennem a színek, hogy az egy évig életben van, mert valahogy a lelki szemeimben abszolút készen van a kép. És gyakorlatilag az a kis évecske, mi alatt megvalósítom, az valamilyen mennyei ábrándozás. Nem kell figyelnem semmire, nem kell koncentrálnom, hanem valahogy olyan, mintha engem is egy szálon vezetnének, és nem tud semmi kizökkenteni. Nagyon érdekes, és mindig, mikor elkezdem és belegondolok, akkor tériszonyom van, hogy lehet ezt megcsinálni. Mert más azért csinál színes tervet. Nekem meg a szövőszéken bal oldalára van tűzve egy 10x10 centis kis papírfecni, és valahogy az az érdekes, hogy ránézek, és látom, hogy milyen színű. Még annyit mondok, hogy szövés közben csak 20 centit látok magam előtt, mert amikor azt a 20-25 centit megszőttem, azt le kell tekerni egy hengerre, hogy tovább tudjak szőni, és nem tudom visszanézni.
Egy korábbi nyilatkozatában elhangzott, hogy már 4 éves kora óta festőművésznő szeretett volna lenni. A festőművészből hogyan vált végül goblenművészé?
Volt egy pont, amikor megismerkedtem a goblen szövéssel. Én azt hittem mindig, hogy az a goblen, ami egy bizonyos hatalmas méretű műtárgy, mondjuk 10 négyzetméter, csata jelenet van rajta, és tulajdonképpen hiába van rajta csata jelenet, különösebb érzelmeket nem vált ki belőlem. Sőt, egy kicsit mindig, mikor néztem egy-egy ilyen képet, akkor úgy nyomasztott, hogy úristen, mennyi munka van ebbe. És hogy szabad-e, hogy ne tessen ennyi munka után. És azt hittem, hogy ennek nincs más változata. És akkor megismerkedtem egy Tarján Hédi nevű művésznővel, aki ilyen 1 négyzetméteres képeket szőtt, meg kisebbet, nagyobbat, de én úgy hívom, hogy humanizált méretű képeket, és rájöttem, hogy hát én úgy festek, mintha szőnék, és akkor ő megtanított szőni, és attól kezdve semmiféle honvágyam nincs a festészet iránt. Ha van is valamennyi, akkor rajzolok. De a szövés az, ameddig fizikálisan bírom, addig biztos, hogy betölti az életemet.
A kiállított gyönyörű alkotások között számos spirituális ihletésű goblen található. Honnan származik ez a spiritualitás, vagy vallásosság?
Ha a korábbi képeimet nézzük, akkor talán azt láthatjuk, hogy mindig az emberi dolgok, emberi boldogságok, vagy az ember művészete, nagyon sok színésznőt szőttem, vagy szőttem házas párokat. De mindig nem a képi része érdekelt, hanem mindig az emberi része. És nagyon sok régi fényképet gyűjtögettem, és gyűjtögetek a mai napig is. Szinte ezek a modelljeim, de nem úgy, hogy azt szövöm meg, hanem nézegetem, és különböző emberi sorsokat képzelek mögéjük. És nyilvánvaló, hogy attól, hogy nem a látvány, hanem az érzelem oldaláról fogtam meg ezt a dolgot, biztos ez az érzelem sokkal, ahogy így megyek előre az időbe az életemben, egyre inkább előtérbe kerül az, hogy az érzelmeket, a spiritualitást, tehát ahhoz is el kellett jutni, azt fejezzem ki. Én nem vagyok olyan módon vallásos, aki úgy minden héten elmegy a templomba, de ha nem hinnék, akkor nem tudnék dolgozni. Úgy érzem, hogy azt, hogy én kaptam ezt a képességet, amivel tudom, hogy az emberekre, ha nem is azt mondom, hogy hatni tudok, de párbeszédbe tudnak a képeim kerülni emberekkel, ezt semmiképpen nem szeretném olyan dologra használni, ami nem segít egy kicsit, vagy nem simítja el a hullámokat, vagy nem vett hullámokat, mert dráma nélkül nincsen hatás. És én megpróbálok, amennyire képes vagyok, ha csöndesen is, de valamiféle hatást elérni. De nem úgy, hogy én most itt játszani akarok az emberi lelkekkel, hanem az életem különböző szakaszaiban, különböző pontokra jutottam el, és úgy szánom ezeket a képeket, nem mondom, hogy textileket, mert mindegyik egy kép. Hogy mintha leveleket írnék a világhoz, és akinek van kedve, elolvassa, és esetleg segít neki valamit, vagy változtat rajta, vagy valami történik vele, mert az a lényeg, hogy történjen valami. És ne olyan történjen, ami rosszabbítja a világot, hanem ha egy apró homokszemmel is előrébb jutunk, vagy följebb jutunk, hogy nem ragad a lábunk a földhöz, hanem egy kicsikét kimozdulunk ebből a hitetlenségünkből. Levelezek, folyamatosan levelezek, és különböző dolgokról írok. És aki ezt olvassa, az velem, az tulajdonképpen olyan, mintha válaszolna a levelemre. Nagyon ritkán kapom meg a leveleket, de valahol az égi postaládában biztos benne vannak.
Szeretném megköszönni ezt az interjút, és további eredményes munkát kívánok.
Köszönöm szépen, és én meg nagyon remélem, hogy a Magyar Akadémiára elmennek az emberek, és talán egy picikét békésebben jönnek ki. De ha békésen mentek be, akkor meg egy picike lelki hullámot tudok vetni a képeimmel, ami valami olyat mos a partra, ami nekik is jó. Köszönöm.
Péreli Zsuzsával az interjút Somogyi Viktória készítette.
Elhívjuk római hallgatóink figyelmét, hogy a kiállítás megtekinthető a Római Magyar Akadémián december 23-áig, délelőtt 10 órától 19 óráig.